A mai délelőttünknek a címe kommunikáció a családban. Nem is tudom, hogy éreztem magam, amikor ezt a címet elolvastam. Nem tudom, mint egy nevelési tanácsadónak valami szakembere, vagy hirtelen, hogy nehezen tudtam ezzel mit kezdeni, meg gondolkodtam, hogy hogy keresek olyan biblia verset, amiben a kommunikáció szó szerepel majd, mert tudtommal nem görög eredetű ez a kifejezés. Szóval mindenféle emberi gondjaim támadtak, aztán nyilván ezekkel nem foglalkoztam, csak ugye elgondolkodtam ezen, hogy valahogy nyilván ez a téma is egyszerű és világos, hogyha a bibliai gondolatok jegyében próbáljuk valahogyan feldolgozni, és nem is annyira ijesztő. És hirtelen ugye a gondolataimba bejöttek azok az igék, Mózes 5. könyve 4. fejezetének a 9. verse például, ahol a Jóisten egészen egyértelműen, világosan utasítást adott már arra nézve, hogy az ókori Izrael népe életében például ez a fajta beszéd, beszélgetés megmutatkozzon és jelen legyen a családon belül, a család kötelékén, a szülők, a gyermekek között. Olvasnám is ezt az ige verset, ami valamiféle alapkiinduló lehet a mai gondolatmenetünkhöz. Azt olvassuk itt Mózes 5. könyve 4. fejezetének a 9. versében, hogy csak vigyázz magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaddal, fiaiddal, és fiaidnak fiaival. Nyilván ez a kommunikációnak egy olyan sajátos formája volt, ami arról szólt, hogy emlékezés. Ugye a Biblia egyik kulcskifejezése arra nézve, hogy az ember a bűn következtében sajnos állandóan feledékeny, illetve dehogy feledékeny, a rosszat mind megjegyzi, a jót pedig inkább elfelejti. Ahogy kedélyesen szoktuk ezt mondani, hogy a rossz emlékek az életünkben azok vékony, döldbetűs, 8-as méretű betűtípussal vannak ezek a jó emlékek, és a rossz emlékek pedig vastag, aláhúzott, 24-es betűtípussal szedve általában. És hogyha visszagondolunk a múlt hetünkre, vagy az életünk időszakaira, akkor körülbelül ilyen méretekben jelennek meg a pozitív, illetve a negatív emlékek. Tehát itt arra figyelmeztette a Jóisten az embert, hogy ezzel tudatosan a gondolkodásában is igyekezzen felvenni a harcot, és például itt a családokban öröklődő Isten hitről is szó van, amikor arról szól, hogy mondd el azokat a dolgokat, amiket ez az Isten tett érted, és valahol azt gondolom, hogy ez egy alapgondolata annak, hogy leül a család és beszélget. Leül a család, és a korabeli zsidó szokás szerint a családfővel az élen, ahol ezt megtehették, de nyilván ez nem volt kizárólagos, tehát erre parancsolat nincsen, hogy csak ő szólhat. Gondolkodnak, beszélgetnek, felelevenítenek az életükből pozitív tapasztalatokat, tanulságokat. És azt mondhatjuk, hogy ha azt nézzük, hogy ez ugye ilyen időszámításunk előtt 1500-as évek tájékára keletkeztethető ez a fajta gondolkodásmód, illetve maga a gondolkodásmód sokkal korábbi, csak maga ez az igevers, akkor nagyon jól tükrözi azt, ami azt mondhatjuk, hogy majd nagyon komoly hiányosság, és talán éppen ezért a téma és a cím is, a családok életében, mégpedig az, hogy leüljenek és beszélgessenek. Illetve, hogy leüljenek, beszélgessenek rendszeresen, és ennek nyomán, mivel van egyfajta beszélgetés, és akkor innentől most már nem a kommunikációt használnám, bár az sokkal több, mint beszélgetés, több mindent jelent, de maradjunk ennél. Mivel van beszélgetés, akkor valahogy jobban kialakul az, hogy az egyéb csatornák is, amiben közléseket, jelzéseket adnak egymásnak, sokkal jobban működik, sokkal őszintébben, sokkal egyenesebben, sokkal közvetlenebb, érthetőbb információk vannak, és megfelelőbb lelkületű információk is, hiszen itt azt mondta az ige vers, hogy őrizd jól a te lelkedet, el ne távozzanak a te szívedtől. Tehát valahol az ember nem öncélú közlésekben gondolkodik már, amikor egy ilyenfajta gondolkodásmód jellemzi, hanem tényleg építeni és erősíteni a másikat. Engedjétek meg, hogy elgondolkodtam egyébként ezen, hogy mi volt a jelentősége annak, hogy a felnőtt zsidó ember leül és a gyerekével a múlt tapasztalatairól beszél. Hogyan hathatott ez mondjuk a gyermekre? Hogyan hathatott ez a gyermekre? Nyilván nem a dicső múlt, meg a népünk nagyszerűsége, tehát nem ilyen oldalról akarta ezt az Isten megközelíteni, hanem az a fiatal ember, aki fiatal gyermek, aki majd készül az életre és találkozik az élet nehézségeivel, egy egész sor olyan információt visz magával, ami arról szól, hogy hogyan lehet Isten segítségével győzni. Hogyan lehet megoldani problémákat. Tehát ezek tényleg létfontosságú közlések voltak abban az időben, és nem csak egy nép dicső történeteinek, vagy isteni csodatételeknek a kötelességszerű továbbadása volt, hanem arról szólt, hogy ez formálja a gondolkodást, ez erősíti a hitet, emberré teszi még inkább ezeket a gyermekeket, ahogyan megértik azt, hogy hogyan működik Isten szerint ez a világ, hogyan működik az isteni elvek szerint ez a világ. Tehát azt gondolom, hogy nem kétségbe vonható az, hogy ez tényleg milyen létfontosságú volt az Ószövetségben, majd később az Új Szövetségben. Egyébként csak így mégis a kommunikáció szónál maradva azért engedjétek meg, hogy megkérdezzem, hogy Jézus Krisztus, aki ugye, hát azt mondhatjuk, hogy egy sajátos kommunikációt élt meg az édesanyja felé, hogyha első körben ezt a családi kört vesszük, hiszen nagy-nagy szeretettel és tapintattal, de újra és újra emlékeztetnie kellett Máriát, amikor Máriában nem az Isten Jézussal való célját ismerő anya kerekedett felülre, hanem az aggódó anya kerekedett felülre, akkor Jézus újra és újra határozottan, de szeretettel emlékeztette Máriát, hogy várjál, én nem csak hozzád tartozom, nekem van egy másik kapcsolódásom is túl ezen a világon, a világegyetem atyával. Miközben olyan szép az, ahogyan szintén láthatjuk Jézus Krisztusnál, bár ez már nem egy vérszerinti, testszerinti családot jelent az ő életében, de például, hogy a gyerekekkel való kapcsolatában mindenféle vallásos formaságot félretéve egészen közvetlenül kommunikált velük, és ez igenis azt is jelentette, hogy testi érintés, hogy hozzájuk szólt, ugye olvassuk, hogy ölébe vette őket, hogy tanította őket, hogy tényleg nagyon kedvesen, nagyon közvetlenül viszonyult az idősebb, illetve nála fiatalabb generációkhoz is. Hát azt gondolom, hogy az Ószövetségnek ez a tanítása nagyon szépen köszön vissza akár Jézus életében, azzal együtt, hogy természetesen magáról, a kommunikációról úgy külön nem olvasunk, hogy a Biblia ezzel foglalkozna, ha csak ilyen igékre nem gondolunk, hogy a te beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett, vagy mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige, de hát itt most elsősorban azért a családra koncentrálnánk. És engedjetek meg még egy bevezető gondolatot itt magával a családdal kapcsolatban. Nem tudom, volt-e már szó erről, hogy mi az, hogy család? Tehát, hogy mi az, hogy család? Azért elég sokfélék vagyunk, ha azt kérdezzük, hogy család, ha ezt a kérdést tesszük fel, mert van, ahol mondjuk például egyetlen szülő neveli a gyermeket, vagy a gyermekeket, vagy nőként, vagy férfiként, hárúrá, egyedüliként ez a feladat. Van, ahol a nagyszülők is ott vannak a háttérben, akár az együtt lakás szintjén. Van, ahol van egy házas pár, de gyermekek nincsenek. Tehát nagyon sokféle szempontból lehet ezt az egész családon belüli kapcsolattartást és kommunikációt is végig gondolni. És amikor én ezen töprengtem, hogy a kommunikáció a családban az mit jelent ennek a szónak a megértése nyomán, hogy mi az, hogy család, akkor úgy elgondolkodtam azon is, hogy mennyire más a Bibliának a gondolatisága szerint a család meghatározása, mint mondjuk az e világ szerinti család definíció. Nem tudom, hallottatok már bármiféle definíciót arra, hogy család? Tehát ha valami vér szerint, próbáljuk meg összeszedni, jó? Tehát, hogy valami vér szerint egymáshoz tartozó, bár ez nem lehet feltétel, ugye? Tehát ez nem lehet feltétel. Egymáshoz tartozó, egymás iránt felelősséggel tartozó, vagy hát most én evolucionista megfogalmazásokat nem mondanék, hogy a fajfenntartás szempontjából létrehozott kapcsolati közösség, ahol az életben maradásért való küzdelem határozza meg az utódok nevelését, vagy amit. Szóval ezek ilyen eléggé furcsa gondolatok. Én a Gyereknevelés című könyvet átlapoztam a mai témánk szempontjából, és annyira szép gondolatok voltak ott, amikor arról írt a szerző, hogy a család az egy olyan közösség, ahol emberek egymás jellemformálásának a sikeréért küzdenek. Tehát ezt a mondatot így nem találtam meg benne, de valahogy összességében úgy leültem és próbáltam összegezni, hogy miről szól, És nem arról szól, hogy most élet-halál harcot vívunk, hogy az apa mégis hozzon haza kenyeret, meg vizet, és akkor fennmarad a faj. Tehát nem erről van szó, hanem a Biblia tükrében valami olyasmiről van szó, hogy rám vannak bízva emberek, először is egy férj vagy egy feleség, hogyha a házasság kerek ebből a szempontból, aztán gyermekek, akiket hogyha kaptam, vagy vállaltam valamilyen más módon, és a Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy az ő jelen fejlődésükért, azért, hogy ők boldog, hogy ők békességes, hogy ők felépülő személyiségű emberek lehessenek. Ezért folytatott küzdelem annak jegyében, ahogy Jézus mondta, hogy amit akartok, hogy veletek cselekedjenek. Milyen jól esik, amikor valaki küzd értünk a mi boldogulásunkért, nem? Sok ilyen ember van, aki küzd értetek? Sok ilyen ember van, aki küzd értetek, hogy jaj, csak téged boldognak láthassalak. Hány embert ismertek, aki ezért küzd? A családtagok, ugye? Például a családtagok. És hogy ez az az örökség, ez az a család definíció, ami tényleg értelmet adhat annak, hogy akkor például mi a célja a családban lévő kommunikációnak. Hiszen innentől kezdve értékelődik át ez az egész, hogy akkor hogyan is kommunikáljunk, hogyan is kapja meg ez a helyét, a maga idejét, a maga tartalmát, a maga lelkületét, hogy mi az, hogy helyes kapcsolattartás. És akkor itt térjünk rá első pontban, én azt szeretném feltenni, hogy a családban lévő kapcsolattartás, kommunikáció első gondolatát én úgy vett, vagy kérdését úgy vetném fel, hogy először is van-e kommunikáció a családban? Van-e kommunikáció a családban? Nem tudom, ki az, aki közületek ismer olyan családot, vagy maga részben olyan családban nőtt fel, ahol nem volt jellemző a kommunikáció a családban. Ismertek ilyen? Én házassággondozással foglalkozgatok, és úgy leülök felnőtt emberekkel, és előjönnek a házassági kérdések, és aztán kicsit úgy visszább megyünk időben. És akkor mondják, hogy hát igen, 5 éve egyszer az édesapja mondott 3 mondatot neki, azt úgy azóta emészgeti, és hát ha 5 éven belül a következő 3 is megszületik, ő olyan szűk szavú ember. Nyilván ezt az édesapát ezért elítélni nem lehet, vagy nem kell pálcát törni felette, hanem azt mondhatjuk, hogy jön egy másfajta világból, jön egy másfajta személyiséggel, természettel, valami terhek érték az életbe, ami miatt ő bezárult. Tehát ennek nagyon-nagyon sokféle oka létezik, ugye minimum 3-4 oka létezhet ennek. De az az igazság, hogy amikor ez tovább gyűrűzik egy családban, akkor nem az a kérdés, hogy milyen kommunikáció, hanem hogy van-e. Tehát, és hogyha nincs, akkor annak milyen problémái, vagy milyen következményei lehetnek. Még egyszer ezt azért hangsúlyoznám, hogy nem csak az idő hiány lehet a kommunikáció hiányának az oka a családban. Bár azért erre majd szeretnék visszatérni, hogy ez valódi ok-e, vagy valódi mentség lehet-e, hogy nincsen időnk. De van, hogy ezt szokták mondani, hát ezt a csorbát is ki kell valahogy köszörülni, de azért itt egy örökség, vagy egy alaptermészet, vagy egy minta, amit esetleg ő látott, amit ő megtapasztalt, vagy egy élettapasztalat, ahol szóval tény, hogy be tudnak zárulni emberek bizonyos életszakaszok, vagy megtapasztalások után, és onnantól kezdve egy élő lény a közelünkbe, akinek éppen csak a gondolkodását, meg az érzelmi világát nem ismerjük. Csodálatos dolog egyébként Krisztustól tanulnunk azt, hogy hogyan lehet ezeknek az embereknek a boldogságáért is valahogyan tenni. Tehát ezeket a helyzeteket, vagy az ilyen emberi személyiségeket se érezzük úgy, hogy ez már egy lefutott játszma, és itt már kommunikációra törekedni, hát annak igazából nem sok értelme van, nem sok haszna van. Én azt gondolom, hogyha ilyen emberek vannak a környezetünkben, a családunkban, akkor nagyon-nagyon komoly imádsággal, imádkozással keressük az Istent, hogy mégiscsak ránk vannak bízva, és erőltetéstől mentesen, anélkül, hogy tovább keményítenénk őket ebbe a fajta bezártságukba, vagy közlésszegény személyiségükben, enélkül valahogyan hogyan lehetne értük tenni, és hogyan lehetne bontogatni óvatosan kívülről ezt a héjat, az áttörhetetlen héjat. Tehát azért mondom csak ezt itt, mert nem mondjuk azt, hogy egy mogorva öreg úr, vagy nem mondjuk, hogy egy magának való vénember, tehát nem süssünk rá ilyen bélyegeket embertársainkra, akik körülöttünk, akár férfiak, akár nők esetleg vannak, mert a kommunikáció hiányának azért nagyon sokféle oka lehet, és Isten bölcsessége és szeretete adhat adhat ahhoz utat, hogy valahogyan ezeknek az embereknek a lelkét is el tudjuk érni. Ugyanakkor mégiscsak azt mondanám, hogy amennyiben magunkban érzünk erre hajlamot, hogy kicsit olyan megmondtam elvel éljük az életünket, és úgy érezzük, hogy úgy is öregszem, és egyre nehezebb az életem, és egyre több csalódást ért most már, akkor egyre kevesebbet fogok beszélni, és különben is miért kíváncsiak arra, hogy én mit érzek, meg hogyan gondolkodom. Tehát ezzel fel kell vennünk a harcot. De nem szabad beletörődnünk abba, hogy Isten nélkül a mi jellemünk egy egyértelműen negatív irányba fejlődhet csak az évek múlásával. Ez egyébként ténykérdés a Biblia szerint. Ténykérdés, azért ténykérdés, mert a világ részéről annyi csalódás, annyi bántás ér bennünket, és annyi sérülést könyvelhetünk be magunknak, hogy egyre bizalmatlanabbul, és egyre félénkebben viszonyunk az emberi kapcsolatokhoz, és egyre kevésbé van kedvünk bárkinek megnyílni, vagy egyáltalán elmondani azt, hogy mi foglalkoztat, érdekel bennünket, vagy mit érzünk. Van néha erre azért kísértésetek? Hadd kérdezzem meg. Ugye? Tehát szerintem ez úgy nagyon a miénk, hogy ugyan már még neki is magyarázom, háromnak elmagyaráztam, egy se értettem, nem fogok én senkinek többet erről magyarázni, vagy beszélni, nem? Tehát jó esetben van az ember mellett egy segítőtárs, és akkor azt próbálja valahogyan kihozni ebből a visszahúzódásából, ebből a védekező üzemmódból, de hát azért ez nem azt jelenti, hogy várjunk mindannyian egy ilyen felmentő seregre, hanem hogy igenis érdemes ezzel felvenni a harcot és elkezdeni küzdeni, különösen, hogyha a családban, az ősök között erre láttunk komolyabb hajlandóságot vagy mintát, mert például a minta ugye borzasztó erős. Az borzasztó erős, és az ember szinte akarata ellenére észreveszi az évek múlásával rajta önmagán azokat a nem kedvelt gesztusokat, beszólásokat, megnyilatkozásokat, amikért pontosan gyerekként annyira haragudott édesapjára vagy édesanyjára, hogy miért ilyen kedvetlen, vagy miért ilyen nyűgös, vagy miért ilyen nehezen elviselhető, és figyeljétek meg magatokon, hogy amit a legkevésbé szerettetek sok esetben, azok a dolgok elkezdenek megnyilatkozni bennem. És az ember megdöbben. És az ember azt mondja, hogy hát ez biztos nem így van, én biztos nem leszek olyan. A kommunikáció terén is, tehát ez egy olyan kérdés, amire oda kell figyelnünk, mert a kommunikációnk, a kapcsolattartásunk a családon belül mindennél jobban meghatározza a jellemfejlődésünket, a személyiségünk alakulását. És ezek után itt az első pontban, amikor arról szóltunk, hogy van-e egyáltalán kommunikáció, és ennek a következménye, okai, illetve ebben való fáradozás másokért, vagy a harcvállalás önmagunkkal szemben, menjünk tovább a második gondolatra, és az pedig az lenne, hogy van-e kommunikáció, igen, de akkor vizsgáljuk meg tartalmilag a családon belüli kommunikációt. Én három szempontot írtam itt össze magamnak, aki megpróbálja esetleg rendszerezettebben követni a gondolatmenetemet, tehát a kettes ponton belül három rövid gondolatjelet jelöltem. A vázlatomat egyébként nem mutatnám meg, mert ez nem egy jó kommunikációs alap lenne, ha látnátok itt a nyilakat keresztül kasul, de majd próbálom magamnak kivenni valahogy. Tehát az első gondolat az lenne, hogy mennyi időt szánunk. A másik az, hogy milyen tartalma van a kommunikációnknak, a harmadik pedig, hogy milyen légköre, lelkülete van a kommunikációnknak. Lépjünk is rögtön az elsőre. Idő. Egyes becslések szerint, ha maradunk a beszédnél és a beszélgetésnél, két statisztikát hallottam, ami több, mint becslés, de nem ellenőrizhető, vagy mindenki számolja meg egyszer otthon. Egy nő 25 ezer szót mond egy nap, egy férfi 12.500-at. Egy magyar becslés szerint, mert ez egy angol száz statisztika volt, 13-14 ezer szót mond a nő, és olyan 9-10 ezer körül a férfi. Különben nem tudom, hogy melyik a hízelgőbb, vagy a kevésbé hízelgőbb, mert az csodálatos dolog, ha valaki 25 ezer fontos szót mond egy nap szerintem például, nem? Tehát ha az építő, és ahhoz képest szűkszavú 9 ezer férfi dörmögés, tehát az lesújtó lehet, hiába mondhatja azt, hogy nem beszél feleslegesen, de ha se építő. Tehát biztos, hogy a statisztikáknak az értelmezése az azért egy kétélű dolog, de tény azért az, hogy mennyi időt szánunk arra, hogy beszélgetünk egymással, ez is egy nagy kérdés. A vasárnap eskedtem, ezért nem tudtam idejönni a táborba, és ott is azt mondtam a fiataloknak, hogy az udvarlás ideje ezzel lezárult, és mostantól készüljenek fel a legrosszabbra. Eddig nagyon sokat beszélgettek, eddig mindig szépek voltak, mindig frissen mosott a hajuk, és mindig pontosan érkeztek jó esetben a találkozókra, de mostantól kezdve először is van egy szűk alkalmazkodási időszak, egy néhány hónap, amikor még jó sokszor meg fognak egymástól ijedni, különböző okokból, utána pedig rájönnek, hogy milyen jó lenne olyan sokat beszélgetni, mint amilyen sokat régen beszélgettünk. Tehát itt egy kicsit az időhiány problémájáról szeretnék szólni, hogy egyszerűen én azt mondtam nekik is, hogy adják maguknak házi feladatba, és ezt mindig péntek este ugye a munkanapok végeztével ellenőrizzék, hogy mondjuk azon az órán, azon a héten a kitűzött mondjuk 2,5 óra beszélgetés, hogy úgy nyugodtan leülni és beszélgetni összejötte. Most mennyiségi dolgot mondtam, de szerintetek sok, hogy 2,5 órát egy héten úgy nyugodt körülmények között beszélget egy házas pár egymással? Ha a gyakorlat oldaláról nézzük, szerintem nagyon sok egyébként. Tehát, hogyha ez nyugalomban történik ez a beszélgetés, tehát nem SMS-ben, ugye? Vagy nem foghegyről odavetve, hogy és még ezt hozzáll a boltból. Tehát most nem az, hogy minden, ami szó az ő irányába elhangzott a részemről, ez nem beszélgetés, hanem amikor te mit gondolsz arról, hogy is leülök, és így a szemébe nézek, és figyelek rá. Tehát mondjuk ez a beszélgetés, ez a klasszikus beszélgetés. A kommunikációval kapcsolatban érdekes, hogy először is nem az a kérdés, hogy mit és milyen lelkülettel beszélünk, hanem tényleg az, hogy van-e kommunikáció, és azok után, hogy ez tényleg rendszerese. És ez egy valóban elmélyült kapcsolattartása a másikkal. Ezek a fajta szempontok, amiket itt felhozok, ne arra sarkaljanak bennünket, hogy megsemmisüljünk, hogyha bármelyikben rosszul állunk, hanem arra, hogy célokat tűzzünk ki ezekkel kapcsolatban. A könyvekben, amiket így átolvasgattam, átfutottam a mai témával kapcsolatban is, olyan érdekes dolgokat olvastam, például, hogy kimenni a természetbe sétálni és beszélgetni kötetlenül. Nem tudom, hogy így családban, akár szülő gyermekekkel, vagy házas pár, tényleg ugye az utóbbi egy hónapban hányszor volt olyan, hogy úgy kimenni, hogy a városi ember először is az egy természetbe, ugye, hát a játszótérre, vagy hova, de szóval, hogy tényleg az ember elmenjen, sétáljon és beszélgessen. És azt mondja, ami őt úgy most foglalkoztatja, meg amit ő úgy most hallott, és nem tud róla rajta napirendre térni, ami egyszerűen őt belülről értelmében, érzelmében megérintette, és szeretné közölni a társával, vagy amiről szeretne kérdéseket feltenni a társának. Olyan érdekes dolog, hogy felnőttünk, itt vagyunk felnőttek, és arról beszélgetünk, hogy értelmes Isten képére teremtett teremtményekként milyen jó lenne, ha minél többször beszélgetnénk egymással, nem? Tehát, hogy milyen egyszerű dolgokban határozható meg a Biblia szerint is az, hogy az emberek kapcsolatot tartsanak egymással. Ismeritek valószínűleg többen a szeretett nyelvekről szóló előadásokat, illetve magát az alapkönyvet, ami szintén arról szól, és itt a férfiak figyelmét szeretném felhívni, hogy a legtöbb nő első számú szeretett nyelve, tehát ugye az 5 szeretett nyelv közül, ismerős ez nagyjából? Hallottatok erről? Tehát az első számú szeretett nyelve az a kapcsolódási pont, amin a legjobban el tudod őt érni, és ami a legtöbbet jelenti neki, tehát leginkább kapcsolaterésítő kapcsolattartás vele, az például a minőségi idő. Tehát az, hogy tőled, mint férjtől megkapja azt a figyelmet, azt az elkülönített időt, amikor teljes mértékben arra fordítod a figyelmedet, és azon gondolkodsz, amiket ő felvet, vagy hát nyilván ez kölcsönössé válik, és te is elmondod a magad részéről. Itt egyébként a régi problémához megint visszatérnek, hogy férfiak többségében az általánosítások sosem igazak egyébként, aztán meg úgy vannak, hogy magukról nem mondanak semmit, mert az meg minek, az meg mit lelkizek én, egy erős férfi, hogy jön ki az, hogyha én itt a magam dolgairól, vagy nyűgeiről beszélek, hát nekem erősnek kell magam mutatnom, én nem beszélek semmi ilyesmiről, hogy most nekem mi esett jó vagy rosszul. De nem csak a házasság vonatkozásában szeretnék erről az időről beszélni, de a gyerekek vonatkozásában is. Ugyanez a minőségi idő, hogy a gyermekeink számára a kommunikációnak az alapja az, hogy vannak-e olyan elkülönített időszakok, amikor olyannyira le tudunk lassulni, hogy most aztán minden, így mondhatjuk, hogy a mi felnőtt színvonalunkhoz képest ostoba kis gyermekes butaság felé a legőszintébb nyitottsággal és rácsodálkozással tudunk figyelni rájuk, és egyszerűen örömünket lelni abban a szintben, amin ők élik az életüket, és egyébként ami nem is áll olyan sokszor távol a miénktől. Tehát, hogy ez a fajta minőségi idő tényleg egy alapvető dolog a családi kapcsolatainkban. És itt azért megint csak hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy a cég, meg a vállalat, meg a munkahely meg akarja határozni azt, hogy az időnk az övé. Egyébként, ha jobban belegondolunk, tényleg erről van szó, nem? Hogy életünk bizonyos részét egy nemes vagy kevésbé nemes vállalkozás próbálja forintokért megvenni tőlünk, és aztán gyerekünk, házastársunk meg majd valahogy kibírja ezt a fajta üzleti kapcsolatot ezzel a harmadik féllel, hogy emiatt, mivel minket onnan jól kifizetnek, és az kell a fajfenntartáshoz, ahogy az elején definiáltam, ezért hát kevesebb jut rájuk. Azt gondolom, hogy ebben nem szabad beletörődnünk. Példabeszédek könyvében van az a számomra nagyon kedves ige, amit az értékrendeknek a helyretételéről szól, amikor azt mondja, hogy jobb az az asztal, ahol, hogy van, segítsetek, jobb a parénynak eledele, ahol szeretet van, mint a hízlaltökör, ahol van gyűlölség. Nagyon kifejező ez az egyszerű igevers, nem? Tehát inkább legyen kevesebb az asztalon, de azt a keveset azzal az örömmel és azzal az extra időbiztosítással tudjuk fenntartani, mint kihűlő félben lévő kapcsolatok, alig ismerjük egymást, de eléldegélünk egymás mellett, mint valami ilyesmi, ne legyünk radikálisak, hogy rögtön gyűlölség, de gyakorlatilag nem egy elmélyülő együttlakás, egymás építés, egymás erősítés, jellemfejlődés. Szóval valahol nekem tényleg az jut az eszembe, de ha szokott beszélgetés lenni a délelőtti témával kapcsolatban, ezeket lehet vitatni, mert nagyon sarkított, hogy valami ilyen értelemben is megmutatkozhat, hogy evolucionisták vagy teremtéshívők vagyunk egyébként, hogy mi a fontosabb az, hogy lelkileg mit kapok és adok, vagy pedig az, hogy fizikailag, egzisztenciálisan hogyan élem meg az életemet, és milyen sikereket, és milyen eredményeket, és milyen létbiztonságot tudok biztosítani a környezetemnek. Az idővel kapcsolatban érdekes volt azt is olvasnom például, ami manapság már tényleg nagyon idejét múlta a számítógép, a televízió, a mindenféle média eszközök világában, hogy család üljön le este, olvassanak együtt egy könyvet, és beszélgessenek arról. Nem tudom, volt-e részetek ilyesmiben? Fekete István Erdei utakon című vadász könyvét kezdtem el a kisfiammal olvasni. Én nem szeretem a vadász könyveket, mert minden oldalon három őzet és két vaddisznót legalább lemészárolnak rajta. Őt is féltettem egy kicsit ezektől az írásoktól, de aztán rájöttem, hogy nagyon jókat lehet ennek az apropóján is beszélgetni a világról, meg úgy általában. Nagyon tanulságos volt nekem azt megtapasztalni, eddig feleségem végezte főleg ezt a munkát, hogy a gyerekkel reggel este olvasni és beszélgetni arról, nem feltétlen sok idő egyébként, tehát a reggeli 5 perc, az esti lehet, hogy 10 perc, de ha rendszeresen megvan, akkor nagyon nagy értéket képvisel ez. És olyan érdekes, hogy egyszerűen meg lehetett azt tapasztalni, hogy a gyerek sokkal inkább odajön hozzám az egyéb gondolataival is napközben, mivel látta azt, hogy lehet velem úgy egyébként beszélgetni felnőtt emberrel. Biztos nem új dolog, és sokan ezt sokkal profibb szinten végzitek a családotokban, vagy tettétek, de például ezeket az egyszerű dolgokat, hogy kommunikáció, alapvetően időrászánás, és nem, még csak nem is feltétlen mindig mesekönyvekkel, vagy nem tudom, mikkel kell, hanem nem lehet egy kicsit óvatosan mindig előrébb járni, mint ahol éppen a gyerek tart, és húzni őt is felfelé gondolkodtatni, és erre azért tényleg nagyon-nagyon sok jó könyv van, de hogy például ezen a háttéren mennyire feleslegessé válik a sok áronba dugható eszköz, hogyha egyszer ott van az egyik ember, mondjuk egy apa, férj, vagy egy anya, és ott van az a kisgyermek, és sokkal többet kap egy ilyen közlésen keresztül, mint a többdimenziós televíziós információ áramláson keresztül. Kommunikáción belül, tehát azt gondolom, hogy az idővel való gazdálkodás egy első olyan alapvető kérdés, ami bár úgy tűnik, hogy nem arról szól még, hogy mit mondunk, vagy hogy hogyan mondjuk, de mégis eldönti valahol ezt az egész csatát, hogy kommunikáció a családban, mert van-e rendszeressége, van-e gyakorlata ennek férfi és nő részéről, ahol mindketten vannak és rendelkezésre állnak a gyermekek számára, illetve mennyire van ennek meg a helye a házasságon belül ezeknek a fajta őszinte beszélgetéseknek, mivel egyszerűen elképzelhetetlen, hogy komoly konfliktusok és apró kis mérgek felerősödjenek egy olyan házasságon, egy olyan férfinő kapcsolaton belül, ahol megszokták azt, hogy el szabad és el kell mondani azt mielőbb a másiknak, ami engem foglalkoztat, vagy amiben máshogyan látok. Utána szeretnék rátérni itt a tartalmi kérdésekre a kommunikációval kapcsolatban. Nekem nagyon megragadó volt, amit az igéből is olvastam, az az ószövetségi nevelési szokás, hogy a gyermekeknek beszámoltak a tapasztalatokról, és magáról, az Istenről is így tettek bizonyságot. Engedjétek meg, hogy a már idézett könyvből egyébként néhány idézetet szeretnék még felolvasni, ilyen egy mondatosokat, vagy egy-két mondatos rövidebb idézeteket, amik engem megragadtak. Isten utasítása volt, hogy a gyerekek már csecsemőkoruktól kezdve tanítassanak az ő jóságára és hatalmára, amint az törvényében és a történelemben megnyilvánul. Az énekeken, imákon és a szentírás tanításain keresztül a szülők gyerekeik nyiladozó elméjéhez alkalmazkodva oktatták őket arra, hogy Isten törvénye az ő jellemének kinyilatkoztatása, és hogy amiképpen befogadják a törvény alapelveit a szívükbe, úgy rajzolódik ki Isten képmása értelmükben és lelkükben. Az iskolában és otthon is többnyire szóban folyt a tanítás, de a fiatalok megtanulták a héber iratok olvasását is, és az ótestamentumi bibliai pergamentekercsek nyitva álltak számukra a tanulmányozásra. Nem az erőszakos, kényszerített vallási nevelésről szeretnék szólni. Lehet ezt úgy, hogy kedvet csinálni hozzá, hogy ez elragadó legyen, lebilincselő legyen, és nyilván lehet úgy, hogy erőltetett legyen, hogy aztán a gyerek mihelyt a szabadsága egyre inkább az ő kezébe lesz, olyan messze szalad az Isten dolgaitól, amilyen messze csak lehet. Tehát lehet ezt jól, és lehet ezt rosszul is csinálni, de a kommunikáció tartalmánál én úgy gondoltam, mégiscsak megkerülhetetlen az, hogy érdekes itt elolvasni, hogy az Isten jóságáról, nagyságáról és jelleméről beszélni. Tehát, hogy valami olyan bizalmat ébreszteni a gyermekben, olyan módon szólni arról, hogy ennek a világnak van egy fenntartója, egy gondviselője, és aztán úgy is jönnek majd a kérdések a döglött kisbogártól kezdve sok-sok esetben, hogy de akkor miért vannak ezek a dolgok, és így nagyon hamar végig lehet beszélgetni. Tehát a gyermek felé való kommunikációban én azt gondolom, hogy Bibliával a kézben megkerülhetetlen az, hogy rendszeres helyet ne kapjon az Isten dolgaival való foglalkozás. Még egyszer mondom, itt a kényszeredettséget nagyon-nagyon érdemes elkerülni. Próbáljuk ezt mi is megvalósítani, és mi a feleségem rengeteget énekel, és hát gyakorlatilag minden reggel egy-egy rövid bibliai szakasszal és énekkel kezdjük a reggelt, vagy nélkülem, vagy velem, hogy én is ott vagyok. Ezután érdekes megfigyelni a nagyobb gyermekemet napközben, hogy amikor nem tudom, én éppen katonásat játszik, és vagy szóval nem függ a tevékenységével össze, de napközben is rengeteget énekli ezeket az énekeket. És mondhatjuk, hogy ennek hát nem tudom én van, vagy nincsen szerepe, vagy haszna, vagy értelme, de azt is érdekes megfigyelni, amikor rosszalkodott velem múltkorában, és mondtam neki, hogy fiam, ezt most küzd meg, menj be a szobába, és ha nagyon nem tudsz változni, akkor addig ne gyere ki, amíg nem tudsz változni, de ha nem tudsz változni, mondj egy imát a jó atyának, hogy segítsen. És kijött egy pár perc múlva nagy gondterhelt arccal, azt mondja, apa, nagyon nehéz volt, de végül sikerült. Ezt így, hát első ima tapasztalatai, ez nem is most volt, a 4 éves korában, és ugye elgondolkodtam ezen, hogy ja Istenem, de jó lenne, hát nekem is ugyanilyen egyszerű akkor imában győzni, nem? Tehát lehet, hogy nekem se kell ehhez több hit, vagy hát nagyobb küzdelem, amennyivel nagyobb vagyok centiben, kilóban, rossz természetben, ennyiben biztosan kell. De hogy annyira jól és világosan működnek egyszerűen ezek a bibliai elvek a kommunikáció közlés tartalma szempontjából, tehát én most, ahogy halljátok is, azért első helyre tettem az Isten dolgaival való foglalkozást. Természetesen például ne legyen diszonancia abban, hogy sose lát engem Bibliát olvasni, de rá egyfolytában megpróbálom minden reggel ráerőltetni azt, hogy hát mi szent család legyünk, ugye? Tehát itt azért nyilván komoly vizsgálat alá kell venni az embernek a maga életét is, hogy hogy csak szegről-végről kapcsolódom az Istenhez úgy nap-nap után, és aztán próbálom a gyerekemet egy istenes életre nevelni, vagy pedig láthatóan és nem képmutató módon megvan az a rendszeressége, elmélyültsége a hitéletemnek, ami szükséges ahhoz, hogy hiteles legyen a képviseletem. Szeretnék tovább menni, és csak egy másik idézettel egy következő témát felvetni a közlés tartalmával kapcsolatban. Biztos nem haragudtok, hogyha kicsit szemelvényszerű lesz innentől kezdve a gondolatmenet, de én gondolatokat szeretnék felvetni, amik akár vitathatóak is egyébként, tehát lehet róluk beszélgetni, tovább gondolkodni. A kudarcokkal kapcsolatos kommunikáció. Tehát házasságban vagy gyermeknevelésben is mennyire gyakorlat az, hogy megosztjuk egymással a kudarcokat. Most itt először a gyermekeket venném, azt olvassuk, hogy néhány bátorító szó, időben nyújtott támogatás átsegíthető őket a nehézségeken és az elkedvetlenedésen, és ha látják az elvégzett munka eredményét, elégedettségük még nagyobb erőfeszítésekre sarkalja őket. Sok gyermek csügged el a bátorító szavak és egy kis segítség híján, és így egyik dologról a másikra tér át. Ezt a szomorú fogyatékosságokat aztán tovább viszik későbbi életükbe, mivel nem tanulták meg, hogy kitartóak legyenek a csüggesztő körülmények között. Sajnos sokak egész élete így sikertelenségbe torkolik. De arról szól egyébként itt az idézet, hogy mennyire fontos, hogy a szülő mellette álljon a gyerekeknek, a gyerekének ezekben az apró kis vereségekben, és bátorítsa őket. Tehát, hogy biztos ismeritek, ti is voltatok gyerekek, hogy beiratkoztatok szakkörre, nem ment két hét után, anya, írass át a másikra, anya, most judózni akarok, anya, most vitorlázó repülő modellezés, anya, és akkor így, hát ha volt egy sarkunkra álló szülőnk, akkor azt mondta, az esetemben például 6 évet kellett hegedülnöm, hát semmi nem állott olyan messze tőlem, hogy foci helyett hegedűórákra járjak, és nagyon fontos itt a tanulság, hogy nem arról van szó, hogy a gyereknek azt mondani, hogy fiam, ezt elkezdted, amíg én vagyok az apád, ezt be nem fejezed. Nem tekintéllyel megnyerni a gyermeket. A kommunikációnak itt egy más összefüggéséről beszél. Bátorítással, buzdítással, sikerélményhez segítéssel. Persze végsőkig erőltetni van, amit akkor sincs értelme, tehát nyilván itt ezek egyéni mérlegelések. De a gyereknevelésről hadd lépjek át arra, hogy azért a házastársi kapcsolatban is ez nagyon-nagyon fontos. A feleségek figyelmére különösen érdemes az a gondolat, hogy a férfiak, férjek egyik első számú szeretett nyelve a bátorító szavak. Dicséret, bátorító szavak. Tehát azok az apró elismerések, inkább így mondanám, hogy visszajelzés. Azok az apró visszajelzések, persze ugyanez igaz, azt gondolom, hogy a feleségek felé is, hogy nem csak 10 évig ugyanúgy megenni az ebédet, és azt mondani, hogy hát volt ez már jobb is, hanem azt mondani, hogy ez most ezért volt jó, az most azért volt jó. Tehát valahogyan itt ez kölcsönös, ugye? Ez teljes mértékben kölcsönös, csak azért mondom, mert ha a férjekhez keressük a kulcsot, akkor ez például lehet egy ilyesmi, hogy igenis fontos azt megjegyezni, hogy valamiben, ami sikerült, azt visszajelezzük, illetve valamiben, amiben esetleg kudarc vagy nehézség van, vagy látjuk, de ki sem mondja, de hát ismerjük már annyira, ugye, akármennyire is próbál ő a kemény, szikár, rezzenésten arcú apa lenni. Szóval ismerjük annyira, hogy azért visszajelzünk neki, hogy hajrá, fog ez menni, melletted állok, bátorítalak. Tehát ezek a fajta bátorítások, ezek a fajta visszajelzések, elismerés, dicséret, illetve bátorítás, kudarcok közepette, megerősítés, ez igenis fontos. Sokan felkapják egyébként ezen a fejüket, mert azt mondják, hogy jaj, keresztény emberként, hát az elesés előtt áll a dicsérgetés, ugye, ahogy a példabeszédek könyve is utal erre másút. Hol van ennek a helye egyébként a kommunikációban? Ugyanebben a könyvben a két nagyon jó idézetet találtam ezzel kapcsolatban, ami megerősített ennek a fontosságában. Egyrészt azt mondja az egyik idézet, hogy ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, ugye arról szól, hogy ne állítsátok ki őket középre, és produkáltassátok őket, és ne mondjátok azt, hogy jaj, most azt mutasd meg a bácsiknak, hogy azt hogy tudod, meg most ezt hogy tudod. Tehát ez ne legyen, mert ez tényleg azt gondolom, hogy azt az apró kis önimádat magot azért könnyen megerősíti, vagy termővé fordíthatja a gyermek lelkében, de egy másik helyen viszont azt mondja, és akkor itt láthatjuk az egyensúlyt a gondolatokban, hogy dicsérjétek a gyermekeket, ha valamit jól csináltak, mert az igazságos dicséret nekik is éppen olyan jól esik, és épp úgy serkenti őket, mint a felnőtteket. Érdekes itt ez a fordítás, hogy az igazságos dicséret, ugye? Tehát ami épít, és ami tényleg visszajelző, és nem arról szól, hogy a gyerekemben egy kicsit magamat imádom, mert hát kinek a genetikáját örökölte ez a gyerek, ugye miért énekel ilyen szépen, miért áll kézen ilyen szépen, tiszta apja. Tehát nem amikor erről van szó, nem amikor ártani akarok neki legjobb szándékom mellett is, tehát nem akarok, de mégis azt fogok neki, hanem nagyon fontos az a fajta visszajelzés, azt mondja, igazságos dicséret. Mert egyszerűen tudnia kell az értékét, a hasznát a tetteinek, a döntéseinek, és ehhez a visszajelzések, ahogy mondtam, a felnőtt világban, a házasságon belül, ugyanúgy, mint a gyereknevelésben, nélkülözhetetlenek, kihagyhatatlanok. Kommunikáció tartalma szempontjából, amiket még ide írtam, egy nagyon tanulságos dolog, ha már a dicséretnél jártunk egyébként, az elmarasztalás. Ugye ellenpont. 162. oldalról idéznék egy mondatot, és aztán kiemeljük ebből az összefüggésből, hogy gyereknevelés, hanem házastársi kapcsolata is értelmezzük. Soha ne hallják gyerekeit, hogy ezt mondod. Nem tudok mit csinálni veled. Soha ne hallják gyerekeit, hogy ezt mondod. Nem tudok mit csinálni veled. Mindaddig, amíg Isten elé járulhatunk, mint szülő, szégyelnünk kellene magunkat ilyen szavak kiejtéséért. Imádkozzatok Jézushoz, és ő segít nektek hozzávezetni kicsinyeiteket. Azért egy szülőben nem egyszer van ilyen mondat, nem? Hogy nem tudok veled mit kezdeni. Most már elég, én már kifogytam. Már, tehát most azért elképzeljük, vagy hallottunk ilyen mondatokat? Lehet, hogy vannak közöttünk, akik hallottak ilyen mondatokat. Ez a lemondás, nem? Ez azért elég rosszul esik az embernek. Még felnőtteknek is. Foglalkozom a munkám egy speciális területén olyan emberekkel, akik nagyon elrontották a maguk és mások életét, és 20-30 év börtön, fegyház, nem tudom én mi után próbáljuk őket visszasegíteni az életbe. És amikor ők csúnyán és sokszorosan és újra keresztbe húzzák a számításokat, vagy hát aztán minősíthetetlen stílusban értékelik a munkánkat, a fáradozásunkat, amik tényleg évekre tekintenek vissza, és az emberben elszakad a cérna. És azt mondom annak a velem szemben álló, éppen engem gátlástalanul anyázó, vagy ki tudja mit beszélő embernek, hogy az az igazság, hogy magához már semmi remény nincs. Úgy elszúrta, és ezt se fogadja el, hogy nem is tudom, mit bajlódom én önnel. Mert hogy volt már, kicsúszott a számon ilyen mondat. Az volt a megdöbbentő, hogy ez az indulatos és frusztráltságában velem szemben igazságtalanul önző ember, akkor megrökönyödött, volt olyan, hogy könyv szökött a szemébe, hogy ne mondjon le rólam. Ne mondjon le rólam. És ez azért megrendítő nekem még felnőtteknél is megtapasztalni, mert azt gondolom, hogy ezek a mi megfáradt pillanataink, akár a gyereknevelésben, vagy bizonyos házassági helyzetekben, nagyon megküzdendőek, hogy kerüljük el az ilyenfajta közléseket. Lehet ezt egyébként szavak nélkül is kifejezni, a lemondást? Lehet? Ugye. Én már nem szólok többet, elfordulok és bemegyek. Jó, éljünk csöndben egymás mellett, mondjuk ezt valamelyik idősebb családtagunknak, vagy lemondtam rólad. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy igaza van az embernek ilyen helyzetben, de azt is el kell fogadnia, hogy sajnos szeretetlenül van igaza egy ilyen helyzetben. És mivel az életünkben azért mindannyiunkat újra és újra megkísért a csüggedés, a frusztráltság, borzasztó nehéz azt, hogy nehéz, de érdemes az, hogy megküzdjük, hogy nem viszonyulunk így egymáshoz, illetve gyermekeink felé is indulatos, de nem végig gondolt, amikor bármi ilyesmi lejön a magatartásunkból, csúnyán mondva. Pedig előfordulhat, és hát azt mondhatom, hogy aki pedig nagyobb gyermeket nevel közöttünk, az pedig már tudja is, hogy kisgyerek kis gond, ugye, és hogy a nagy gyerek pedig hát hasonlít az apjára, meg az anyjára. Tehát ilyen értelemben is fontos a kommunikációnk tartalma szempontjából, és azért ilyen nagyon kulcsjeleneteket veszek elő ezekkel az idézetekkel, hogy például lemondani, vagy olyasmit kifejezni. Hadd kérdezzem meg, van erre kísértése az embernek az idősebb generációk felé is, hogy így viszonyuljon? Van erre? Ugye, amikor a személyiségével, természetével vívódó idősebb ránk bízott családtagjainkról van szó, és látjuk, hogy egyre jobban zárul be, és ezzel együtt egyre elviselhetetlenebb. Mert azt mondjuk, hogy jó, hát magának legyen olyan, de minket ne kínozzon legalább. Ott van az emberben a kísértés a lemondásra? Ott van a kísértés a lemondásra? Nagyon szép volt egyébként itt a mondat vége, amikor azt mondja, hogy mindaddig, amíg Isten elé járulhatunk, szégyelnünk kell magunkat ilyen szavak kiejtésért, mert ha Isten elé még járulhatunk, akkor nem ejthetünk ilyen szavakat, hogy valahogyan ne fáradoznánk, és ne próbálnánk meg másfajta kommunikációval viszonyulni. Azután egy újabb gyakorlati gondolat, kudarcainkról beszélni a családban. Ugye az előbb arról volt szó, hogy kudarcban lévőt bátorítani, visszajelezni. Szeretném megkérdezni benneteket, hogy mennyire jellemző az, hogy a vereségeiteket, kudarcaitokat, nem csak az, hogy valami nem sikerült mondjuk a munkahelyen, hanem az, hogy így és így viselkedtem, és annyira szégyellem, elmondjátok a házastársatoknak. Mennyire jellemző ez? Mennyire jellemző az, hogy esetleg egy olyan helyzetben, ahol ennek szemtanúi voltak a család többi tagjai, mondjuk a gyerekek is, Utána odahívjuk a gyerekeket, és úgy kérünk akár elnézést. Úgy kérünk akár elnézést. Nagyon sajnálom, anya, hogy... És ott van a gyerek. Nagyon sajnálom, anya, hogy így beszéltem a többiek előtt veled, és tudjátok nekem, ez egy küzdelem, hogy amikor nehezen mennek a dolgok. Tehát, hogy elmondani azt, hogy most mi volt bennem, és miért tettem ezt, de ezt nem magyarázatként, hanem csak tényként elmondani, hogy most egy kicsit... most fáradtabb vagyok, vagy most ez történt, vagy most az történt. Létfontosságú abból a szempontból is, hogy ez alapján, a minta alapján a gyerek később megtanulja majd kifejezni magát, és őszinte kapcsolatban, saját családi kapcsolatban is képes legyen arra, hogy ilyenfajta közlésekkel erősítse meg a bizalmat a családi kapcsolataiban. Ez is olyan egyszerűnek tűnik, de mégis úgy észrevehetjük magunkon, hogy mennyire ritka az, hogy erről beszélünk, nem? Aztán én itt csak a férfiak nevében, de hát nyilván lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy kikéri magának az ő nevében, ne beszéljek. De hát azért hadd mondjam azt, hogy én nekem például ez nagyon nehéz tanulnom, hogy ha fáradtabb, vagy ingerültebb, vagy olyan voltam, akkor igenis utána azt mondjam, hogy figyeljetek már ide, ti vagytok az én családom, és én nem akarok veletek ilyen lenni. Megbocsátotok, ugye, mert én nem? Tehát, hogy hát erőt kell magán venni az embernek, nem? Mert aztán szeretjük inkább úgy, hogy már csukódik az ajtó, de még visszaszólunk, hogy ja és bocs, ugye? Tehát inkább valahogyan így. De nem úgy, hogy felvállaljuk azt, és elmondjuk azt, hogy küzdő ember vagyok. És egyedüli reménységem, hogy az Isten majd fog rajtam segíteni. Ugye szó volt a konfliktus kezelésről tegnap, jól tudom? Nem tudom, hogy ott volt szó a bocsánatkérésről és a megbocsátásról? Konfliktus kezelésen belül? Nem akarok erre nagyon kitérni, csak hadd mondjam azt, hogy a gyerekneveléskönyv szerzőjével kapcsolatban olvastam néhány gondolatot egy néhány személyes leveléből. Engedjétek meg, hogy elolvassam, hogy például a családi konfliktusait hogyan rendezte. Nekem azért volt ez nagyon tanulságos, mert hát én nagyon szeretem az írásait, és mindig úgy olvasom, hogy hát ilyen igei gondolatok, meg Isten ikletésére, meg tanította, és nekem olyan megnyugtató volt egy kicsit életrajzi jellegű dolgokat is olvasni. Mikor egyszer összeveszett a férjével, például James-el, Ellen White, akkor ilyen levelet írt neki. Úgy érzem, minden nap mélyen meg kell aláznom magam Isten előtt szívem keménysége miatt, mert életem nem volt jobban összhangban Krisztus életével. Sírok szívem keménysége miatt, mert nem voltam jó példa mások előtt. Bocsáss meg nekem minden türelmetlen szóért, amely elhagyta a számat. Egyenes ösvényt szeretnék a lábaim alatt. Ellenőrizni akarom lelkemet, és megtartani szívemet Isten szeretetében. Olyan megnyugtató, amikor házastársak tudnak mondjuk ilyen levelet írni egymásnak, nem? Vagy így beszélgetni egymással. Ebben az egyik kötetében egyébként több ilyen sor is van, ami számomra, hogy mondjam, tehát valamiféle még inkább hitelességet adott az ő egész életének, mert ez olyan jó, amikor nem úgy csinálunk mi felnőttek, mint hogyha hibátlan emberek lennénk, hanem mindannyian tanulunk Krisztus útján járni, tényleg alázattal és szeretettel. Tehát a közlés tartalmához ez is ide tartozik, és még egy dolgot engedjetek meg, hogy azután röviden az utolsó gondolatot is összefoglaljam, mert az időnk ugye az közben eljárt. Még egy dolog, ami családi kommunikáción belül, amire nagyon érdemes odafigyelni, ez pedig rosszat mondani másokról. Rosszat mondani másokról. Nagyon sokszor szülők szívesen beszélgetnek például a tanáraiknak, a gyerek tanárának a hibájáról. Jót tesznek ezzel. jót tesznek ezzel. Mondok egy belső példát. Nagyon gyakran gyerekként én is hallottam, ahogy szülők szombat délután ebédlő asztaltól felállva elmondják, hogy majd délelőtt Isten tisztelt, tehát jó közepes volt, vagy ez tud jobbat is azért, múltkor emlékszel, az milyen jó gondolatmenet van. Tehát ilyen ínyencek, ugye, mint ahogy az ember az ételt ízlelgetés. Én ezt akkoriban hallgattam még, amikor nem tudtam, hogy később majd én is menü leszek. Tehát ezen így utólag gondolkodtam, de most nem a mundért védem, hanem csak úgy elgondolkodtam ezen, hogy mit vált ki ez a gyermekből. Gyülekezeti, például ha ilyesmi is, ügyekről, hogy ott a gyerek, és akkor hát ez azért jó keresztbe tett annak. Hát az persze, ha én ott lettem volna azon az ülésen, én megmondtam volna, hogy és így a gyerek előtt is simán mi felnőttek, így kibeszélünk dolgokat, de mondjuk egyáltalán a világ dolgairól, emberekről. Milyen mintát kap ez a gyermek? Egyrészt, hogy lesz-e neki bármiféle tekintélye az életben, hogy majd kész lesz-e engedelmeskedni, vagy szót fogadni, vagy hallgatni, amikor a szülei otthon már szétszették a világot, és nincs felnőtt, vagy nincs pedagógus, vagy nincs lelkész, vagy politikus, vagy egyáltalán bárki, akire neki úgy érzi, hogy kellene. Ez mind hiteltelen, a felnőttek mind hiteltelenek, ugye? Ilyen következtetés. Ez is tartalmi kérdés. Ez is tartalmi kérdés. És ezért ezek után engedjétek meg, hogy egy rövid idézettel hadd záraljam azt a gondolatot, hogy a kommunikációnk lelkületével, ugye már a harmadik gondolat volt a lelkület kérdése, és bár szerettem volna erről néhány gondolatot mondani, de ha egyszer rosszul osztottam be az időmet, akkor most le kell rövidítenem ugye a gondolatmenetet, ami arról szól, hogy egyáltalán otthon a családban a légkör milyen, vagy milyen lehet, és hogy ez mindennek az alapja, hogy mit szólunk, vagy hogy mit teszünk, hogy van-e ilyen légkör otthon. Ha van valaki, akinek szakadatlanul hálásnak kell lennie, vagy hálás lehet, a keresztény az. Ha van valaki, aki már ebben az életben is boldogságot élvez, az Jézus Krisztus hűséges követője. Isten gyerekeinek kötelessége, hogy derűsek legyenek. Ez most nem úgy mondja, hogy parancsba adja, hanem hogy hát hogy lehet kihagyni ezt a lehetőséget. Ez egy előjog az ember számára. Törekedni kell a jó kedély állapotra. Isten nem dicsőülhet meg gyermekei által, ha azok állandóan borús felhő alatt élnek, amely minden beárnyékol, ahova csak mennek. A keresztény napfényt áraszt árnyék helyett derűs arc kifejezésével. Azért jó záró gondolat ez, mert valahol tényleg nem arról szól ez az egész, hogy most akkor ez szabad, ezt nem szabad, így kéne, úgy kéne. Hanem ha az ember felfedezi azt, hogy az Isten hogyan akar nekem segíteni, hogy az Isten, aki hát ugye tökéletes kommunikációt valósít meg az ember felé a Bibliával, a lelkiismeret hangjával, hogyan akar engem jóra vezetni, és milyen türelemmel, és milyen szeretettel teszi ezt az én irányomba, akkor valahogy én is vegyem a fáradtságot, hogy még hogyha a legnagyobb csatába is telik, amit embernek meg kell vívni az életben, azaz önmagammal kell felvenni a harcot. Az érzelmeimmel, a kedvetlenségemmel, a csalódásaimmal, a rossz gondolataimmal, de igenis harcoljam meg, és legyek győztes abban, hogy a családomban tudjak napfény lenni. Tudjak napfény lenni. Nézlek benneteket innen most felülről, ilyen elmélyült arcok, mogorva tekintetek, önvádoló tekintetek, hogy hát én nekem is ez kéne. Gyakran álljatok tükör elé, és nézzétek meg az arcberendezéseteket, jó? Érdemes. Érdemes, hogy néha annyira belefeledkezünk a gondokba, annyira nincsen öröm rajtunk. Zárásul hadd mondjam, fürkész tábort vezetve itt van 100 gyerek, nincsenek velük felnőttek. Első nap rájöttem, hogy ha én egy mogorva táborvezető leszek, akkor ezek a gyerekek nem fogják magukat rosszul érezni. És elkezdtem azért imádkozni, hogy Isten, tudjak már többet imádkozni. Hát és mit csináljuk? Még a szám is így áll, meg hát többiről nem is beszélek, de hát hogy olyan, hát mindegy, hát ez vagyok. De hát ez legyen a te csodád, hogy én mégis tudjak kedves ember lenni, és nem egy mogorva felnőtt férfi. És annyira jó azt megtapasztalni, kedves gyülekezet, hogy az Isten meg akar bennünket abban segíteni, hogy lelkületünkben, közléseink tartalmában, azzal, ahogyan abszolút figyelmet és őszinteséget tanúsítunk, és odafigyelünk a családunkra, a házastársunkra, a gyerekeinkre, idősödő szüleinkre, akikből a házasság után több is van ugye jó esetben. Tehát igenis tanuljuk meg azt a fajta kommunikációt, amire Jézus Krisztus is példát adott az ő egész életében, az ő szeretetével, az ő jóságával, az ő buzdító igazmondásával. A jó Isten legyen az, aki segít nekünk ebben, úgy legyen. Amen.